Péter apostol első leveléből olvasok pár igét. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön van, aranyon váltattatok meg a ti atyáiktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Amen.
Amen.
Akkor a gyerekeket várjuk most egy kicsit előre.
Gyerekek, üdvözöllek benneteket szeretettel. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy miért étkezünk, miért eszünk, és miért iszunk?
Hogy életben maradjunk.
Igen, ha nem ennénk, nem innen, mi történne velünk?
Meghalnánk.
Rövid és egyszerűen meghalnánk, igen. De amit megeszünk és megiszunk, az hogyan épül be a testünkbe, a szervezetünkbe? Mit gondoltok? Maripálok, mert mit gondoltok? Hát esetleg a többiek, például Gyurikám, te neked mi a véleményed? Neked? Van erről valami tudásod?
Nem. Kalóriaként.
Kalóriaként nagyon jó, de ahhoz, hogy kalóriához jussunk általa, lebontja, képzeljétek tényleg, amit megeszünk, mondjuk almát, vagy körtét, vagy bármilyen ételt, rizst, vagy krumplit, lebontja a szervezetünk alkotó elemeire, és abból a saját testünk felépíti a saját sejtjeit. Ez egy csodálatos folyamat, amit vagy eszünk, iszunk, abból élünk. Nagyon jól mondtad. Van egészséges étel és van egészségtelen étel. Szerintetek melyik az egészséges étel? Most már. Tessék?
Gyümölcsök.
A gyümölcsök például. Igen. Aztán?
Saláta.
Saláta félék. Igen. Szerinted? Milyen egészséges étel van még? Szerinted van valami egészséges étel, ami szeretsz? Málna szerep. Mi van is meg a finom? Az biztos. Főleg, ha igazi málnáról készül, nem pedig ilyen szerepjelenból. Mert sajnos már vannak hazug ételek is, amelyeket megmásít és meghamisít az élelmiszeripar, és csak a színező anyagokkal utánozza a málnának az ízét. De az eredeti málna szerep az nagyon finom. Igen, igazodok van. Hát különben nem tudom, tudjátok-e, hogy Dórika a veszprémi evangelizációnkon 100 ember előtt elmesélte nekünk, hogy hogyan kell kenyeret készíteni. És ő hogyan készíti a kovásztalan kenyeret, milyen recept szerint. Úgyhogy ilyen egészséges étkezés jó példa az ő élete és az ő szolgálata. Igen. Az egészségtelen ételekkel mi a baj?
Meghízunk.
Hát például meghízunk. Igen. Milyen egészségtelen ételeket ismertek? Na hát,
kecskének például a ruha,
hát
nem
tesz jót
neki.
A kecskének a ruha?
Igen, mert
neki szoktak
enni a ruhát is, és
azt mondja, hogy... Ja, a kecske! Ja, itt emberre gondoltam, de erre nem gondoltam, hogy a kecskének eszi a ruhát, ebben igazad van. De például, ha már itt tartunk, akkor a tengerben, nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen káros anyagok halmozódnak fel?
Igen. És a mi anyagok vannak a műanyagok, kémiai anyagokat.
Igen, és a műanyag...
A
kibofil
olajos
elemet, emiatt. Húha, itt tudom, hogy a
kérdezői
szóval. Na.
Én ezt magamtól nem tudnám, csak reklámból.
Hát ugye a reklámok. Na, hát igen, képzeljétek ki, hogy nagyon sokszor, ahogy táplálkoznak az állatok, megeszik a tengeri halak öntudatlanul is, ahogy a leve, a vizet beszívják, azt a millió apró kis műanyagdarabot, és ezáltal a serjegyei pusztulnak el, és hamarabb meghalnak.
Meg, ha például bedobunk a tengerbe egy műanyagpalackot, az idővel lebomlik, és a hal az azt hiszi, hogy milliónyi kis
valami kis táplálék. Rák, igen.
És megeszik. Sorrák is megeszik.
Igen. Te, Dórikám, valamit akartál mondani, hogy milyen
is?
A csoki. Mert van cukor nélküli csoki is, ugye? Meg van olyan fajta kakaó, ami egészséges is lehet, de különben van benne egy ilyen függőséget okozó anyag, a teobromin, ezért a sok fogyasztása nem javasolt. Tehát vannak káros egészségtelen ételek, amelyek a szervezetet tönkreteszik. Igen. És képzeljétek el, az úrvacsorán, mert ugye ma úrvacsora van, Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Ő ezt most lelki értelemben értette, van különben lelki táplálék is, ahogy van fizikai táplálék. Na kíváncsi vagyok szerintetek, hogy milyen lelki táplálék van az embernek? Mivel táplálkozol lélekben? Dóli? Hát például a Bibliával is. Igen, te mire gondolsz?
Az érzésekkel.
Az érzésekkel?
Igen.
Mire gondolsz? Milyen érzésre gondolsz?
Nevetés, szeretet.
Igen, ezek nagyon jó lelki táplálékok, mert ezek által az ember életigenlést érez, élet örömet érez. Nagyon jó. De mi magunk is megválaszthatjuk, hogy mivel táplálkozunk lelkileg, mit olvasunk, mit nézünk, milyen filmeket nézünk, milyen zenét hallgatunk, mert képzeljétek el, még azt is észrevették, hogyha szép harmonikus zenét hallgattatnak növényekkel, a növények jobban fejlődnek. Ha viszont olyan rockzenét hallgattatnak velük, ami ilyen diszonáns, vagyis nem harmonikus, akkor nem fejlődnek olyan jól a növények. És így van lélekben velünk is. Ha jó olvasmányokat olvasunk, ha jó filmeket nézünk, ha jó szép zenét hallgatunk, akkor az épít bennünket lélekben. De a legnagyobb építés számunkra és a legnagyobb lelki táplálék Jézus élete. Ő azt mondta, hogy az ő élete olyan példa, mint ami szinte lelki táplálék számunkra, hogyha az ő igéjét olvassuk. Majd itt fogok nektek vetíteni igéket le, amikor látni fogjátok, hogy ő azt mondta, hogy ha az ő életpéldáját szemléljük, akkor ez olyan hatás lesz számunkra, mint egy igazi lelki táplálék, és ez megelevenít bennünket. Azt mondta, hogy akié a fiú, azé az élet. A következő kép már ezt is mutatja be, hogy ő ilyen egyszerűen és röviden azt mondta, hogy akié a fiú, azé az élet. Ezért azt tanácsolja a Jóisten, hogy foglalkozzatok vele, olvassátok az ő életét, olvassátok a Bibliát, beszélgessetek róla, ilyen könyveket nézzetek, ilyen könyveket olvassatok. Ez rendkívül mértékben épít bennünket. Akié a fiú, azé az élet. És tudjátok, azért nagyon fontos ez, hogy mit olvasunk, mit nézünk és mivel foglalkozunk, mert van egy régi mondás, egy kínai mondás, ami azt mondja, hogy ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk elkezdesz festeni, piros festékkel, akkor előbb-utóbb mi lesz veled?
Ma festékkel, mert véletlenül a kezedet.
Én még olyan festő embert nem láttam, aki, amikor festettük ezeket a falakat is, nem tudom, láttad ők a fényképeket rólunk, tetőtölte a festékesek lettünk. Pedig nem akartunk festékesek lenni. De hát csöpő a festék, fröccsen a festék, és számtalan szóval a szemünkben is fröccsen, ezért szemüveget is hordtunk időnként, hogy védjük magunkat, mert ezt elkerülhetetlen. Amivel foglalkozunk, olyanok állunk. Ezért kell sokat foglalkozni a Jóisten világával, a természet szép világával, szép olvasmányokkal, szép zenével, mert ez épít bennünket. Jézus erre tanít bennünket, hogy akié a fiú, azé az élet. Köszönöm a figyelmeteket! Kedves testvéreim, mielőtt az úrvacsorára kiválasztott igét felolvasnám, engedjétek meg, hogy idézek Ellen White-tól néhány gondolatot az úrvacsora lelkületével kapcsolatban. Szeretném megemlíteni, hogy majd az Isten tiszteleten a galileai válság és az én emlékezetem című fejezetekből fogok többször idézni, külön nem mondom el, hogy mikor, melyikből, hiszen majd látni fogjátok az oldalszámokat. Tehát ezt írja Ellen White. Vannak dolgok, amelyeket sohasem szabad elfelejtenünk. Jézus szeretetének kényszerítő erejét mindig frissen kell tartanunk emlékezetünkben. Krisztus azért szerezte az úrvacsorai istentiszteletet, hogy az beszélhessen nekünk Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban fejezett ki irántunk. Csak Krisztus által lehet egység lelkünk és Isten között. Ezt kiemeltem, hogy csak Krisztus által lehet egység Isten és lelkünk között. A testvér és a testvér közötti egységet és szeretetet Jézus szeretetének kell megszilárdítani és örökre megtartani. Nem kevesebb, mint Krisztus halála tudta ezt hatásossá tenni számunkra. Egyedül az ő halála miatt tekinthetünk örömmel,
második eljövetelére. Az ő áldozata a mi reménységünk középpontja. Ehhez kell rögzítenünk hitünket. Hát látjátok, hogy az isteni és közöttünk lévő egységnek Krisztus áldozata a feltétele. És a testvér és testvér közötti egységnek és szeretetnek ugyanígy Krisztus áldozata és a vele való egységünk a feltétele. És ez az, ami miatt örömmel tekinthetünk az ő második eljövetelére, hiszen az örök hazában egység lesz köztünk és Isten között, és testvér és testvér között. Nem lesz ellenségeskedés, nem lesz vitatkozás, nem lesz veszekedés, hanem igazi egység. És ezért kell ehhez rögzítenünk hitünket. Hát akkor nézzük meg Jézus szavait az ételről és az italról, az élő kenyérről. Jézus azt mondta, János evangéliuma 6. fejezetében. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogyha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, és az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem, am az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, amint atyáitok ették a mannát, és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Csodálatos szavak, felemelő szavak, ahogy olvassuk ezeket a gondolatokat Jézustól. És figyeljétek meg, ahogy az egész szakaszt így áttekintjük, négyszer is elmondja, hogy aki engem eszik, él én általam. Hogy életet közvetít ő, mint kenyér, ő, mint ital, és ő, mint személyiség, mint az ő igéje, életet közvetít. Az én beszédeim, amelyeket szólok nektek, lélek és élet, azt mondja, ha nem fogyasztjátok, nincs élet bennetek. Aki ezt teszi, örök élete van annak. Aki engem eszik, él én általam. És aki ezt a kenyeret teszi, él örökké. Milyen csodálatos szavak, milyen felemelő gondolatok, hogy a vele való találkozásunk, kapcsolatunk életet közvetít. Mindannyian szeretjük az életet. Szeretünk élni, és szeretnénk örökké élni. És Jézus számunkra ezt az életet közvetíti. Igaz ez a fizikai létünkre való is. Azt olvassuk. Ez igaz testi létünkkel kapcsolatban is. Krisztus halálának köszönhetjük földi életünket. A kenyeret, amelyet megeszünk, megtört testén, a vizet, amelyet iszunk, kiontott vérén vásárolta meg. A Golgota keresztjét minden falat kenyére rányomták, visszatükröződik minden csepp vízben. Az a világosság szenteli meg mindennapi életünk szükségleteit, amely a felső helyiségben megtartott úrvacsorai Isten tisztelet szertartásából ragyog. Kedves testvéreim, hogy lélegzünk, hogy dobog a szívünk, hogy mozgunk, hogy tevékenykedhetünk, gondolkodhatunk, akarhatunk, érezhetünk. Ez mind-mind Jézus szeretetének, feltételnék, hogy szeretetének kiránk járadó kegyelme. Azt tanultuk a szombatiskolán, hogy Istennek vannak feltétel nélküli ajándékai. Az élet például. Személyválogatás nélkül árasztja, mint ahogy a nap a fényét, az eső a vizét, a földre, Isten a szeretetét minden emberre. Feltétel nélkül. Aztán a vele való szövetségnének már vannak feltételei. De a fizikai létünket meghatározza az, hogy mit eszünk, mit iszunk. Ez a legelemibb életfunkciónk, és Jézus ezt a legelemibb életfunkciót hozta kapcsolatba a vele való éléssel, a vele való kapcsolattal, a legszemélyesebb kapcsolattal. Rögtön szeretném megemlíteni, és megtehetőhetek, hogy az Ószövetségben erre a személyes kapcsolatra nézve van-e Istennek valamilyen parancsolata? Hogy vele személyes, mély kapcsolatban legyünk. Gondoljatok a 10 parancsolatra. Én az Úr vagyok a te Istened. Nem azt mondja, hogy megemlékezzetek a szombatnapról, hanem megemlékezzél a szombatnapról. Ne csinálj faragott képet, te, személyesen. Nem, ne csináljatok faragott képet, hanem csinálj faragott képet. És így tovább, ne ölj. Ne törj házasságot, tehát Isten személyként szólít meg bennünket. Személyes kapcsolatba akar velünk kerülni. És ez Isten hatalmas ajándéka, az ő életet közvetítő kegyelme Krisztus áldozata által lehetséges. A világ megalapítása előtt megöletett a bárány, olvashatjuk Jelenések könyvében. Ha nem öletett volna meg, ha nem hozta volna Jézus ezt az áldozatot, az első bűnnél elpusztult volna az ember, a világ, ahol a bűn megfertőződött. Igaz ez a lelki életünkre vonatkozóan is. Mennyire igaz a Krisztus szavai lelki életünkre vonatkozóan, írja Ellen White. A Golgota keresztjén értünk kiöntött élet elfogadásával élhetünk csak szent életet. Ezt az életet pedig Jézus igéjének befogadása által kapjuk meg, ha azokat a dolgokat cselekedjük, amelyeket ő megparancsolt. Ezáltal egyé válunk ő vele. Hát amit a gyerekeknek is elmondtam, hogy az olvasmányaink, a zenék, a filmek, amiket nézünk, azok óriási hatást gyakorolnak ránk. Megfigyelték például azt, hogy ha filmekben bizonyos fajta bűntényeket követnek el, a társadalomban előbb-utóbb azok a bűntények elkezdenek felszaporodni. Ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Amivel érintkezünk, olyanná válunk, amit szemlélünk, az hat ránk, és az alakít át bennünket. Azt mondja Ellen White, Krisztus élete, amely életet ad a világnak, igéjében rejlik. Ahogyan fizikai létünket az élem tartja fenn, azonképpen lelki életünket Isten igéje. Minden léleknek önmaga számára kell életet merítenie Isten igéjéből. Amiképpen magunknak kell ennünk, hogy testünk táplálékhoz jusson, úgy kell az igét is magunkhoz vennünk. Ne csupán mások közvetítésével szerezzük meg. Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérve Istentől a Szentlélek segítségét, hogy megérthessük igéjét, vegyünk egy igeverset, és összpontosítsuk arra a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, amelyet Isten meg akar ismertetni velünk. Addig időzünk egy gondolatnál, amíg a sajátunkká válik, és megismerjük, hogy mit szól az Úr. Ez nagyon fontos dolog, hogy minden léleknek önmaga számára kell életet merítenie Isten igéből. Az engem nem tart fent, hogyha ülök egy társaságban, és a másik eszik. Attól én nem táplálkozom. És ez így van az Isten igéjével is. Nagyon fontosak a prédikációk, fontos az ige tanulmány, de nem elég, a legfontosabb az Isten igéjével való személyes kapcsolatunk. Ahogy olyan jól mondja, hogy ne csupán mások közvetítésével szerezzük meg, minden léleknek önmaga számára kell életet merítenie Isten igéjéből. Egészen addig a pontig tegyük ezt, amelyik megismerjük, hogy nekünk személyesen abból az igéből mit szól az Úr. És ezért nem csak az iskolai rendszer van veszélyben, ahol gyakorlatilag a gyerekek, amit tanulnak, azt úgy tanulják meg, hogy le van írva az iskolában mondjuk egy tankönyvben egy fejezet egy témáról, és akkor kap ötöst a gyerek, hogyha azt úgy, ahogy le van írva, visszamondja. Ez a mechanikus, reproduktív gondolkodást, reproduktív képzeletet mozgatja csak meg, ellentétben az igazi tanulással, ami produktív, kreatív, alkotó képzeletet és a gondolkodást mozgatja meg. Ellen White azt írja, ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanítsunk. Ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanítsunk. És ezért veszélyes mindannyiunknak, hogyha csak mások által megemésztett, átgondolt igetanulmányt olvasunk. Tudod, ismerek embereket, akik szinte csak a mai igét, meg a reggeli áhítatót, meg könyvekből olvasnak és tanulmányoznak igét. de személyes igyekutatásuk alig van, vagy szinte semmi. Ez nagyon veszélyes. Akkor nem fognak növekedni. Hát, ha nem veszi magához, önmaga számára, nem emészti meg, akkor nem lesz saját élete, hanem csak a mások életét tükrözi vissza. Árnyék életet él az ember. Ezért írja Ellen White, hogy minden léleknek önmaga számára kell életet merítenie Isten igéből. És ezen a területen mindannyian veszélyben vagyunk. És érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy milyen gyakran, milyen mélyen csak az igét hogyan tanulmányozom. És itt még Ellen White ez az utolsó ilyen idézet tőle, aztán utána már de más irányba hadnak a gondolataink, de szerettem volna ezt még bevetíteni azért, mert itt mondja ki, hogy mit jelent élni minden igével, és mit jelent fogyasztani, enni a mennyből alászállt kenyeret. Azt mondja, amint a hit így elfogadja, magába fogadja az igazság alapelveit, ezek a személyiség részévé és éltető erővé válnak. A lélekbe befogadott Isten ige formálja a gondolatokat, és elindítja a jellem fejlődését. Ha hitszemünkkel szüntelenül Krisztusra tekintünk, megerősödünk. Isten a legdrágább kijelentésekkel ajándékozza meg éhező, szomjazó népét. Felismerik, hogy Jézus személyes megváltójuk. Amint igéjével táplálkoznak, ráébrednek, hogy az lélek és élet. Az ige lerombolja a földi természetet, s új életet ad Krisztus Jézusban. A Szentlélek vigasztalóként hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által Isten képmása formálódik ki a tanítványban. Új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet helyét, és a szív isteni hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni minden igével, amely Isten szájából származik. Ezt jelenti a mennyből alászállt kenyér evése. Nézzétek meg, először is hit nélkül mindez nem ér semmit. Hinnünk kell, ha a hit elfogadja, magába fogadja az igazság alapelveit, ez a személyiségünk részévé és éltető erővé válik, hogy a fizikai testünket a kenyér fogyasztása erősíti, táplálja és részévé teszi, az Isten igényének a befogadása a személyiség részévé válik. Formálja a gondolatokat, segíti a jellem fejlődését. Milyen csodálatos lehetőség, nem? Ezért emlékszem rá, egyik táborban hallgattuk, egyik prédikációban Ellen White-ot idézte valaki, és azt mondta, hogy nincs hatalmasabb jellemfejlődési tényező és a gondolkodás fejlesztő tényező, mint Isten igényének a kutatása. Aztán, ha Krisztusra tekintünk, megerősödünk. Lélek és élet, amit közvetít számunkra. Lerombolja a földi természetünket, és új életet ad, lelki életet Krisztusban. Hatalmas gondolat. Vigasztalóként hat a lélekre. Épp elég bajunk van ebben a világban, épp elég nehézségünk, gyötrelmünk, kínunk, szenvedésünk, de vigasztalni fog a Szentlélek, és Isten képmása formálódik ki a tanítványban. Csodálatos ajándék és lehetőség. Új teremtések leszünk az ige által, Krisztus által. Átalakul az ember gondolkodás mondja, ahol neheztelés, harag, indulat, türelmetlenség, gyűlölet volt a helyét, szeretet veszi át, és a szív isteni hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni minden igével, ezt jelenti a mennyből alászállt kenyér evése. Tehát amikor úrvacsorai Isten tiszteletünkön, testvéreim, mi fogyasztjuk a kenyeret és fogyasztjuk a szőlőlevet, ilyen ajándékban részesülünk, azon túl, hogy megerősítjük Krisztussal kötött szövetségünket. Ennyi áldás rejlik benne, és ez még nem mondtam el minden, még rengeteg minden van. Jézus vére által nyerhetünk győzelmet a bűneink felett, a természetünk felett. Itt az ígéret, amit Jelenések könyvében mond, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, lehetséges győzni Krisztus erejével, Krisztus szeretetével, Krisztus hatalmával, átformálódni, a természetünk felett uralmat nyerni. Legyőzték őt a bárány véréért, sátánt, a természetünket, az önzésünket, és az ő bizonságtételüknek beszédéért, és az életüket nem kimérték, mint haláig, olvashatjuk Jelenések könyvében. Tehát a győzelem Krisztus vérében és áldozatában rejlik. A vérnek hatalmas nagy értéke van a Biblia szerint, mert az életet közvetíti. A testnek élete a vérben van, mondja az Ószövetség, én pedig azt az oltára adtam néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Micsoda előkép! Hát az Ószövetségben, aki komolyan vette a vér áldozatot, pontosan tudhatta, hogy a megváltó áldozatára utal. Ahogy Ádám és Éva leölték az első bárányt, ők tudták, hogy azért maradhatnak életben, mert Krisztus helyettük feláldozza az életét. Az előkép itt van az Ószövetségben. Jézus vérének hatalma van. A te véred által megváltottál minket minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből, nincs kivétel. Olyan hatalma van Jézus áldozatának, hogy az egész emberiséget megváltotta. Senki nem mondhatja, hogy rá nem vonatkozik Krisztus megmentő áldozata. A fizikai vért, ha megnézzük, érdekes dolgot figyelhetünk meg, érdekes párhuzamokat figyelhetünk meg a vér és Krisztus megváltó áldozata között. Itt látjuk a vérnek a felépítését, vérplazma, fehér vérsejtek, vörös vértestek, illetve itt látjuk az egésznek a felépítését, és a vér funkcióit, amikor egy orvosi könyvből kiírtam, akkor a következőket állapítják meg. Tápanyagszállítás, oxigén és széndioxid szállítás, anyagcsere végtermékek szállítása a kiválasztó szervekhez, hormonok, ionok, vitaminok szállítása, a sejtek és immunanyagok szállítása és a hőszállítás. És érdekes, ahogy elgondolkodtam ezen, hogy hát ha a vérben van az élet, és Jézus vérének ilyen hatalma van, akkor valamiféle párhuzamként, előképként minden egyes funkciója mögött felfedezhetjük a lelki üzenetet. Tápanyagszállítás. Életadó hatalom. Erről beszéltünk, mondtam. Jézus vérének életadó hatalma van. Oxigén és széndioxid szállítás. Ő áld mindeneknek életet, leheletet és mindent. Anyagcsere végtermékek. Párhuzamaként a lelki életünkben mi a méreg? Mi az, amit ki kell választanunk, idézőjelvetéve? Amitől meg kell szabadulnunk? A bűn, az önzés, az emberi természet. Jézus ezt tette, a bűnt kijuttatja, a bűntől megszabadít, ő megbocsát. És az ő érdemei által megszabadulhatunk a mennyei ítéletben a kárhozattól. Hormonok, ionok, vitaminok szállítása. A hormonok, ionok, vitaminok, ezek az egész szervezetet behangolják, irányítják, mindent átjárnak, vezérelnek, összhangot teremtenek. Jézus áldozata ugyanezt teszi a mi lelki életünkkel. Összhangot teremt, irányít, vezérel, tanácsol. Akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A sejtek és immunanyagok szállítása, hát ez a legkézenfekvőbb talán a védekezés. Az immunrendszer csodája, hogy mennyiféle immunsejtünk van. És hogyan védekezik a szervezet egy betolakodóval, egy baktériummal, egy vírussal szemben. Védekezés a kísértéssel szemben. Védekezés a bűnnel szemben. És a hőszállítás az utolsó. Isten szeretete lángoló tűz. És az ember számára a legnagyobb veszély az, hogy kihűl ez a szeretet a szívében. Az első szeretet tüze. Gondoljátok meg, hogy Jézus hányszor figyelmeztet bennünket arra, hogy ne hűljön ki ez a szeretet. És a végidőben a szeretet meghidegül sokakban. Egy külön rendszere van az ellenanyagoknak, amelyek a fertőzések, élősködők, allergiás reakciókban védik a szervezetet, bekeberezik a mérgező anyagokat, a nyirok-sejtek, a kórokozók elpusztításában játszanak szerepet. Ez egy hatalmas nagy ajándék, hogy Isten ilyen védelmi rendszere ajándékozta meg a szervezetünket, és mindez a vérben található. Egy őssejtből alakul ki az összes sejt, nem mondom végig, csak érdemes egy pillantásra elvetíteni, hogy milyen gyönyörű rendszer ez, hogy Isten mindenfajta dologra gondolt, amikor a vírus járvány volt, akkor ezek a sejtek mentették meg az életünket. Hát Jézus vére és áldozata ment meg bennünket az örök életre. Amikor sebet kap a szervezet, amikor a bőrt elvágják, tűvel megszúrják az ujjunkat. Ha nem lenne a szervezetünkben védekező rendszer, és nem lennének a pálcikák, ezek a kis vérlemezkék, akkor elvéreznénk. de egy fehérjehálót alakítanak ki a sérült részen, amelyek olyan sűrűvé válnak, hogy megakadnak bennük a vörösvértestek, és ezáltal elzárják a vérnek a kifolyásának az útját, és szépen bezárják az utat, és egy hege keletkezik, és megmenekül az emberi szervezet. Emlékszem, amikor ott voltunk a Füzéradványban, Bózsva mellett, ezt a hatalmas nagy 300 éves fát láttam, ilyen ágai voltak, képzeljétek el. Ez annyira kinyúlt, hogy nem támaszkodott a földre, és 30 lépést lelépte. 30 lépésre úgy kilódnyúlt. Micsoda ereje van. És ezen a fán hatalmas nagy vágások és metszések voltak. Például itt mutattam a képet, hogy volt egy rész, ahol hatalmas nagy ágat levágtak, és nem vérzett el a fa, és van egy rés rajta, amit én már évtizedek óta figyelek, mindig árad ki belőle a ilyen büdös lé, a méreganyag. Méregtelen itt a fa. És azért idézem be, mert Ellen White azt mondja, ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készen létben állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomort, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Ilyen Isten előrelátó szeretete. Mielőtt megbetegednénk, megsérülnénk, a gyógyító erők már készen létben állnak, és ez hatalmas ajándék. Ilyen előrelátó Istenünk van. Jézus áldozatának ajándékai a megváltás. Váltságunk az ő vére által van. Jézus vére által lettünk visszavásárolva az ördög kezéből. Szabadságunk van. Általa tudunk megtisztulni. Az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Így lehet közösségünk egymással, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére által. Így járhatunk világosságban. Most és folyamatosan minden bűntől megtisztít Jézus vére. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtarthatunk a harag ellen ő általa. A megigazulás ajándéka Jézus vére által lehetséges. Jézus vére által válhatunk igazzá, és nem a bűn uralkodik rajtunk. Jézus is megszentelte tulajdonvérével az ő népét. Hatalmas ajándék. A zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És életet közvetít. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ezért kell az igét folyamatosan magunkhoz vennünk. És a közbenjárás is ezáltal lehetséges. Az új szövetség közbenjárójához bizalommal járulhatunk Jézushoz, a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint Ábel vére. Bejárásunk lehet a mennybe Jézus vére által. A szentélybe bemehetünk Jézus vére által. Az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, az az ő teste által, az univerzum legcsodálatosabb, legfenségesebb helyére, mi hitáltal, imádságban beléphetünk, mert Jézus vére hivatkozhatunk. Testvéreim, mennyi ajándékunk van, és még a végidőben az Isten népét különösképpen megerősíti az, hogy a bárány vére által állhatunk fehér ruhákban, és a kezeinkben pálmaágak lehetnek, mert amikor megkérdezik, hogy ki ezek, akkor azt válaszolja ott egy mennyei lény, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy addig emlékezzetek meg erről a szertartásról, amíg el nem jövök másodszor. Ezért nekünk ez egy folyamatos, állandó emlékezés, szövetség megerősítés és hatalmas ajándékok sorozata. Jézus értünk hozott áldozata, értünk kiontott vére, a győzelmünk titka. És az utolsó gondolat, azt írja Ellen White, Krisztus követője vagy, akkor minden a lelki életről írt dolog számodra íródott, s ha egyé válsz Jézussal, elérhető lesz. Buzgóságod lankadozik, az első szeretetet kihűlt, fogadd el újból Krisztus felajánlott szeretetét, az ő teste és vérje legyen a táplálékod, és egy leszel az atyával és a fiúval. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.